Először is gratulálunk a Dizseri díjához, és engedje meg a kérdést elsőként, hogy ön mit érzett, amikor megtudta, hogy megkapja ezt a díjat. Mit jelentett ez önnek? Milyen érzései voltak?
Köszönöm szépen a gratulációt. Nagy megtiszteltetést és meghatottságot éreztem a kitüntetés kapcsán, és nagyon sok örömteli gratulációban volt részem. Mondhatnám, hogy az országnak szinte minden régiójából kaptam elismerő és szeretetteljes leveleket, illetve telefonhívásokat, úgyhogy euforisztikus hangulatban telt azóta már több nap is, hiszen május 20-án történt a díjnak az átadása. A nagy öröm mellett azonban számos kétség is felmerült bennem, maga az ünnepség is egy szívmelengető és olyan emlékeket hozott felszínre számomra, amikről már el is feledkeztem, és megdöbbenve hallottam a méltatásban azokat az élményeket, amiket az elmúlt időszakban a szeretett szolgálati és az orvosi pályafutásom alatt igazából átéltem, úgyhogy nagyon jó volt számomra hallani ezeknek a felidézését. Persze azért szorongást is jelent számomra, igazából még most is nyugtalanok az éjszakáim, nem egyszer hajnalban arra ébredek, hogy felmerül bennem a kétség, hogy mennyire érdemeltem én ki ezt a díjat tulajdonképpen, de talán még inkább azért, hogy vajon lesz-e erőm és még lehetőségem, hogy méltó tudjak maradni ehhez az igazán csodálatos és kimagasló elismeréshez.
Meg tudja fogalmazni, hogy mi önben ez a kétség? Mi miatt van ez önben? A szakmai munkája miatt, a személye miatt, vagy mi az, ami miatt így érzi? Vagy ez egyszerűen a szerénységéből fakad? Én inkább erre tippelek, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondol.
A kétségnek talán elsősorban az az oka bennem, hogy nem tudatosan felépített életpálya volt, amit eddig tettem, és számomra igazából mindig azok az események hoztak nagy élményt és boldogságot, amik valahol belülről spontán és egy váratlan vagy véletlennek tartott lehetőség kapcsán adódtak, és most igazából nem tudom, hogy merre folytassam az utamat, vagy merre induljak el, hogy még ilyen szeretett szolgálati és önkéntes tevékenységet végezhessek. Természetesen az idő múlása és személyes sorsom alakulása is jelent ebben néhány akadályt, hiszen az orvosi pályafutásom 40 évvel ezelőtt kezdődött, és egy kicsit szorongva gondolok arra, hogyha véget ér, akkor milyen utat találhatok még, és mennyi időm lesz arra, hogy azért ilyen örömteli és nagyon sok boldogságot adó alkalomban legyen részem.
Egy kicsit idézzük fel ezt a, ahogy ön mondja, véletlenekkel tarkított fordulatos szakmai pályáját. Nem kérem, hogy itt életrajzszerűen mindent elmeséljen, de mond nekünk egy-két fordulópontot. Például azt, hogy hogyan került egyébként a Betesda Gyermekkórházhoz.
A Betesda Gyermekkórházban közel 30 évi orvosi tevékenység után a Miskolci Megyei Kórház gyermekanesteziológiai és intenzív osztályára kerültem. Ebben is volt váratlan esemény számomra. Tulajdonképpen Velkei igazgató úrtól kaptam a megtisztelő felkérést és lehetőséget a Betesda Gyermekkórház intenzív osztályának a vezetésére. A személyes sorsom akkoriban úgy alakult, hogy több meghatározó tényező késztetett arra, hogy ennek a megtisztelő lehetőségnek az elfogadásán mélyebben is elgondolkodjak. A szüleimnek a betegsége is hozzájárult ahhoz, hogy egyik szempont legyen a döntésben, hogy gyakrabban hazajuthassak hozzájuk, de a Betesda Gyermekkórház gyógyító közösségének a szellemisége is nagyon vonzott, bár aggodalommal is eltöltött, hogy vajon mennyire fogok tudni én beilleszkedni ebbe a számomra új és még nem teljesen ismert közösségbe és környezetbe.
És hogy sikerült beilleszkedni, ha visszatekint?
remélem, de ezt leginkább a munkatársaim tudnák őszintén és hitelesen megfogalmazni, hogy sikerült a beilleszkedés. Az út azért rögös és néha nehéz volt, hiszen egy másik életformából kerültem egy új környezetbe, és változtatnom kellett a saját megrögzött szokásaimon is, megtanulni közösségben gondolkodni és cselekedni, és ez időigényes dolog volt, és sajnos valószínű, hogy ebben a munkában azért megbántottam időnként munkatársakat és embereket, de talán mentségemre szóljon, hogy ezek nem szándékosak voltak, inkább a tudatlanságból és a tapasztalatlanságból adódtak. A Betesda közössége rendkívüli módon a szívemhez nőtt, és ezért is nehéz arra gondolni, hogy ennek is egy szeretéket kell érnie.
Mondd esetleg egy példát, hogy mire gondol az alatt, hogy valahogy így fogalmazott, hogy megrögzött szokásaink kellett változtatnia?
Igen, én alapvetően későn is ismertem fel, tulajdonképpen már a betesdás éveim kezdetén, hogy rendkívül nyughatatlan személyiségem van, mindent gyorsan akarok, döntéseket azonnal meghozni és cselekedni, és közben az emberi tényezőket talán nem veszem kellően figyelembe, vagy a munkatársaimnak a szempontjait, véleményét figyelmen kívül hagyom, és ez egy nehéz munka volt, hogy ráébredjek részben, másrészt megtaláljam a módját, hogy türelemmel, mindenki felé odafordulással és egyenrangú partnerként hozzuk meg akár a szakmai döntéseinket is, de most már érzem és átlátom ennek a mindenek feletti értékét, hiszen valóban egy közös gondolkodás és együttcselekvés sokkal eredményesebb és hatékonyabb lehet, és sokkal több munkatárs számára nyújt tulajdonképpen egy elégedettséget, hiszen ő is aktív részese például egy szakmai protokoll megalkotásának, vagy egy súlyos beteg kezelési szempontjainak a kidolgozásának, mintha az ember egyedül öntörvényűen cselekszik és tör utat magának, még akkor is, ha nem a karrierizmus és az egyéni előrehaladás vezérli.
Köszönöm. Beszélünk egy kicsit a gyerekekről és ilyen értelemben a munkájáról. Én elképzelni nem tudom, hogy hogyan bírják azt lelkileg, hogy gyermekeket kell gyógyítaniuk, mert persze ez egy csodálatos dolog, hogy segítenek. Már egy orvosi munka szerintem csodálatos, hogy embereken segíthetnek, de gyerekeken ez még inkább. De hogy lehet ezt elviselni lelkileg, hogy jönnek sorban a beteg gyerekek, akiknek segíteni kellene? Ezt évtizedeken át hogy lehet?
Valószínűleg van ebögött egy karitatív jellegű személyiség, hogy a gyermekek felé oda tudunk fordulni, nem csak szakmailag, hanem lelkileg is, illetve nagy kegyelem, ha az ember olyan adottságokkal rendelkezik, amikor tulajdonképpen egy súlyos állapotú kisgyermeknek az ellátása nem összeomlást okoz, vagy a látványa, és nem teszi tehetetlenné, bénultá az embert, hanem éppen cselekvésre ösztönzi, és igazából azt gondolom, hogy ez kicsit függ az embernek a személyiségétől. Persze azt is megéljük egyúttal, amikor túl vagyunk például egy sürgős életmentő beavatkozáson, hogy tudatosul bennünk a kisgyermeknek a betegsége, az állapotának a súlyossága, a szülőknek a félelme és mérhetetlen kiszolgáltatottsága, és egy kicsit ilyenkor az ember nem tudja azért a könnyeket elkerülni, valahol ezt a fájdalmat és ezt a félelmet, én azt gondolom, mindannyian utólag megéljük.
De akkor ilyen értelemben az orvosi munkához, és főleg a gyermekekkel való gyógyítási munkához azért nem lehet hozzászokni, vagy ilyen rutinszerűen csinálni, mert szükség van a beleérző személyes jelenlétükre, vagy hogy látja ezt?
Azt gondolom, hogy amikor már csak rutinból, automatizmussal végezzük az orvosi munkánkat, akkor már nem tudunk igazán odafordulni a gyermekek személyisége és a szülők fájdalma felé. Én még szerencsére nem érzem ezt a kiégettséget és ezt a közömbösséget. Természetesen azért fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, és ne omoljunk össze minden egyes beteg gyermek látványa kapcsán, hiszen fel kell újra és újra töltődnünk ahhoz, hogy egy következő feladatnak is, szakmailag is, emberileg is meg tudjunk felelni.
Tudom, hogy ez nem könnyű kérdés, de van esetleg olyan története, és nyilván azért nem könnyű, mert rengeteg történet ott van a fejében, amit esetleg elmesélne nekünk, egy kedves gyógyítási emlék, egy történet, amit szívesen őriz, hogy de jó, hogy sikerült valakinek segíteni? Lehet, hogy nagy kilátástalanságból, vagy bármilyen okból.
Igen, tulajdonképpen valóban nagyon nehéz erre most válaszolnom, hiszen feltör belőlem. Mondhatnám túlzás nélkül is, hogy ezernyi emlék, minden gyermek ugyanolyan fontos volt, és ugyanúgy a szívemhez nőtt az eddigi pályafutásom során, de hogyha egyet megemlíthetek, ami megrázó is volt, és megható is számomra, az egy olyan gyermekotthonban nevelkedő kisgyermek volt, aki sajnos a karácsonyi ünnepek során is a gyermekotthonban kellett, hogy maradjon, mert nem látogatták a szülei, és rokonok nem vitték őt haza a karácsonyi ünnepekre. A szent estén a rohamkocsi érkezett vele a gyermek intenzív osztályra eszméletlen állapotban, és mint kiderült, valahonnan hozzájutott nyugtató és altató szerekhez, és abból vett be olyan adagot, hogy ez már eszméletvesztéshez és életveszélyes állapothoz vezetett. Aztán szerencsére a gyermek intenzív osztály dolgozói minden erőfeszítést latba vetve kihozták őt ebből a kritikus állapotból, amikor pedig jól volt már, jeleztük fel és sokat beszélgetve, hogy vissza tudjuk őt most már küldeni a gyermek ellátó központban, az otthonban, és mielőtt elment, egy picike cetlire volt írva néhány ákombákon betű, ő még nem járt akkor iskolába egyébként, és az volt ráírva ceruzával, hogy doktornéni, nagyon szeretlek, a kisfiad akarok lenni, és ebben a szövegben az S betű fordítva íródott. Pici, apró szívecskék voltak még körbe rajzolva a szöveg köré. Ezt a kis papírdarabkát azóta is nagyon meghatottan őrzöm, és időnként ránézek nehezebb lelki állapotomban. De még sorolhatnám igazából, azt hiszem, a végtelenségig ezeket a hasonló élményeimet.
Ez nagyon megható történet. Ebből felmerül bennem a kérdés, hogy egyébként van lehetőségük, vagy idejük, vagy bármi módjuk arra, hogy egy-egy beteg utótörténetét kövessék? Tehát mondjuk tudja, hogy ezzel a gyermekkel azóta mi történt, vagy erre egyetlen nincs is lehetősége, hogy utána nézzen?
Sajnos sok gyermeknek nem tudom az utóéletét, csak reménykedem benne, hogy jól alakult a sorsuk, de azért igyekszünk követni, sőt a kórházunkban általános gyakorlat, hogy a szülőkkel tartjuk a kapcsolatot, és több olyan gyermek is van, aki már évekkel ezelőtt állt nálunk kórházi kezelés alatt, de egy-egy alkalommal akár levél formájában, akár telefon formájában beszélget, és érdeklődünk a sorsuk felé, de ugyanígy vagyok azokkal a szeretetszolgálati önkéntes tevékenységgel is, mint például a kalódó ifjúságot mentő szolgálatban végzett tevékenység, ahol na, még évek után is kapok rendszeresen leveleket. Vannak olyan volt kliensek, akik azóta is időnként megkeresnek, különösen ünnepek táján, és ez számomra nagyon megható élmény.
Ugye ez a misszió főleg szenvedélybetegeket, de szerintem főleg drogproblémákkal küzdőkkel foglalkozik. Ezt miért vállalta ezt az önkéntes munkát, hogy közöttük segítsen?
Szeretnék valami szépet mondani ezzel kapcsolatosan, de bevallom, hogy nem tudok. Az az igazság, hogy amikor érkezett egy e-mail azzal kapcsolatosan, hogy helycén egy csendes héten a kezelésben résztvevő, nem szeretem ezt a szót, bocsánat, hogy kliensek, de nem találok jobb szót hirtelen, mert nem igazán betegeknek mondanám őket, de lesz egy ilyen csendes hétnek nevezett elvonulás, ahol tulajdonképpen tanúságtételek, bizonyságtételek, különböző pszichológiai foglalkozások töltik majd ki a napjaikat annak érdekében, hogy segítséget, hatékony segítséget kapjanak a drogfüggőségből való kilépésre, és az életük a jó útra, a normál kerékvágásba kerülhessen, viszont nem volt szakács a számukra, és csak egy pillanatra futott át bennem annak a gondolata, hogy ha saját maguknak kell megoldani 50-60 ember számára naponta az étkezést, a főzést, a reggelit, az ebédet és a vacsorát, akkor azok a résztvevők kimaradnak ezekből a nagyon értékes közös programokból, ami segítheti őket. Ezért úgy gondoltam, hogy ezzel talán a segítségükre lehetek, és nem bántam meg.
És akkor ön tulajdonképpen azzal tett bizonyságot, hogy akár a konyhai munkába is beállt dolgozni, igen, és nem előadónak jelentkezett.
Igen, igen. Boldogan mondom, mert nagyon sok örömben volt részem. Én voltam tulajdonképpen a szakács. A fiúk reggelente és este segítettek azért a zöldségeknek a megtisztításában, vagy a több kilónyi húsnak a feldarabolásában, amihez nem volt igazán erős izomzatom, de nagyon sok szeretetet és hálát is kaptam tőlük. De tapasztaltam egy olyan életet, amikor a kilátástalannak tűnő mélységből is fel lehet állni, el lehet indulni, és van kiút, és ez számomra a személyes életem szempontjából is egy fontos élmény volt.
Azt olvastam őről, hogy a Református Szeretett Szolgálat orvoscsoportjának is tagja volt, vagy tagja, ezt nem pontosan értettem a szövegből. Meséli nekünk, hogy ez mit jelent, és hogy ezt miért vállalta?
A Református Szeretett Szolgálatnak az önkéntes egészségügyi csoportja tulajdonképpen egy földrengés kapcsán szerveződött, akkor, amikor 2010-ben a Haiti több százezer áldozatot követelő nagy földrengés volt, és a Szeretett Szolgálat szervezett egy egészségügyi csoportot annak érdekében, hogy a károsultaknak a megsegítésében, mentésében, illetve az egészségügyi ellátásában segítséget nyújtson. Utána nagyon nagy élmény volt számomra, hogy egy szervezett csoporttá alakult ez az akkor ott részt vett néhány munkatárs, és rendszeresen történtek továbbképzések, nagyon hasznosak voltak számomra, különösen, mert én addig önkéntes mentési akciókban soha nem vettem részt, és nem is voltak ezzel kapcsolatos képzéseim, tehát teljesen laikusként indultam el erre a nagy útra először, aztán a rendszeres képzések mellett rendszeresen lehetőségeket kaptunk különböző önkéntes tevékenységekben való részvételre, ahol már aztán ugye sokkal több tudással tudtam én magam is részt venni a képzéseink és a közös programjaink eredményeként, így többek között a Kárpátaljai Gyermekotthonban nyújtottunk egészségügyi szolgálatot, rendszeresen a Csillagpont ifjúsági találkozókon, de a Tahitótfalusi Nagy Árvíznél is, és a Szeretett Híd jegyében is végeztünk önkéntes tevékenységet.
És ezekből az önkéntes munkáiból milyen emlékei vannak, mondjuk Kárpátaljáról? Azt hiszem, hogy nem lehetett könnyű az ottani helyzetet ismerve látva.
Megrázó volt először a gyermekotthonok lakóival a találkozás. Nagyon nehéz megélni, hogy szülők nélkül maradnak kis gyermekek, bár már előzőleg Haitin is volt ugye hasonló szomorú, fájdalmas élményem, hiszen ott nagyon sok gyermek maradt család nélkül, és közülük is az egyik kisfiú különösen a szívemhez nőtt, bár mindjárt ugyanolyan fontosak voltak számomra. Elmentünk ebbe az árvaházba is, hogy egészségügyi szolgálatot teljesítsünk számukra, és nagyon örültek a gyermekek nekünk, de egy kisfiú volt, aki egy papírdobozon ült, és a gondozók szomorúan mesélték, hogy napok óta nem eszik, nem iszik, senkivel nem beszél, és lehajoltam hozzá, aztán rögtön a nyakamba ugrott, és a többi gyermeknek a vizsgálatát már csak úgy tudtam elvégezni, hogy ő ott volt az ölemben, és hát nagyon fájdalmas volt őt utána elengedni, amikor az ottani egészségügyi ellátást befejeztük, amikor már lemenőben volt a nap. hasonlóan megrázó volt a kárpátaljai gyermekotthonban a találkozás ezekkel a gyermekekkel. Egy nagyon szép környezetben, nagyon gondos ápolásban részesültek, és gondozóikkal együtt nagyon hálásak voltak nekünk, hogy állapotfelméréseket, kezelési, táplálási javaslatokat adtunk számukra. Számomra külön is megható volt az annak a személyes további kapcsolatnak a fennmaradása, hogy utána még hosszú hónapok után egy-egy kisgyermekkel kapcsolatos probléma esetén felhívtak, vagy leveleztünk, és tulajdonképpen tarthattam velük a kapcsolatot, javaslatokat adhattam számukra, és így a sorsukról is folyamatosan kaptam híreket.
Jó, hogy meséli ezeket a történeteket, szerintem azt mindannyian érezzük, hogy önt alapvetően nagyon szeretik a gyerekek.
Remélem, hogy így van. Én azt gondolom, hogy a gyermek megérzi az őszinte közeledést, és akkor bizalmat szavaz annak a felnőttnek, aki őszintén és szeretettel, megértéssel közeledik feléjük. Remélem, hogy ez mindvégig így marad, amíg az orvosi pályán tevékenykedhetek.
Köszönöm, ez egy remek zárszó is lenne, de még egy témát szóba szeretnék hozni.
Igen.
Ha visszaugrunk a kórházi munkájára a Betesdába, mégiscsak egy világjárvány idején vagyunk, bár most a magyarországi helyzet nagyon kedvezően alakul, úgy tűnik, de hogy tekintsünk vissza egy kérdés erejéig a mögöttünk lévő lassan másfél évre. Hogyan élte meg a Betesdán belül ezt a járványidőszakot? Ez mennyire borította meg az önmunkáját? Hogy viselte ezt lelkileg? Milyen volt ebben helytállni?
A járványügyi helyzetnek a kibontakozása mindannyiunk számára nagyon megrázó volt lelkileg is, és nehéz volt uralkodni azon a félelmen, hogy akár az embernek a személyes sorsa, akár a megfertőződött kisgyermekeknek a gyógyulása problémamentesen és zavartalanul megtörténik-e. Nagyon intenzív tevékenység folyt a járvány kapcsán a Betesda gyermekkórházban is, hiszen számos feladatot át kellett szervezni. Nagyon sok munkatárs, mondhatom az egész közösség, kivette aktívan és rengeteg túlmunkát önként vállalva a részét abból, hogy zökkenőmentesen történjen a betegeknek az ellátása. Rendkívül nagy időigénnyel járt az a rendszeres napi jelentési kötelezettség, ami több száz adatnak a napra kész szolgáltatását igényelte, és ebben is összefogott a csapat, és tulajdonképpen boldogan mondhatom, hogy ezzel kapcsolatosan semmiféle mulasztásunk nem volt. Egy kicsit nehéznek éreztük azt a helyzetet, hogy a megszokott rendszeres találkozások, különösen a krónikusan beteg gyermekek gondozása során egy kicsit távolra kerültek, vagy kiszámíthatatlanok voltak a jövőre nézve, hogy mikor valósulhat meg újra személyes találkozások formájában, de ebben is telemedicina szolgáltatással, sőt, pszichés támogatással is igyekezett a kórház fenntartani a kapcsolatot a gyermekekkel és a szülőkkel, és segítséget nyújtani nem csak szakmailag, hanem lelkileg is ebben a rendkívül nehéz helyzetben.
A beszélgetésünk apropója ugye a Dizseri díj, amit ön megkapott, és ennek a díjnak a névadója, vagy a nevét viselője, ugye a Betesda egykori emblematikus igazgatója, akit ezek szerint ő már nem ismerhetett, hiszen később került oda, mint hogy ő elhunyt volna. Milyen benyomásai vannak Dizseri Tamásról? Emlegetik a kollégái? Akár a díj kapcsán voltak, akik meséltek róla önnek? Vagy milyen benyomásai vannak vele kapcsolatban?
Dizseri főigazgató urat nekem volt alkalmam személyesen ismerni, hiszen a Betesda gyermekkórházban, amikor ő volt a vezetője, rendszeresen voltak olyan szakmai rendezvények, amelyeknek a kapcsán én magam is törekedtem azokon részt venni, és ezek számomra nagy élményt jelentettek. Bár valóban később kerültem ide, és akkor őt már nem volt alkalmam személyesen munkaviszony formájában látni és vele együtt dolgozni. Az ő neve a Betesda kórházban mindenkiben elevenen él, és mély tiszteletet ébreszt, semmit nem halványult az ő megbecsülése, és az ő neve ugyanolyan fontosan fennmaradt, és sokat emlegetjük, és azt gondolom, hogy Velkei igazgató úr azt az eszmét és azt az elhivatottságot, a törődő személyiséget, a segítő szándékot, a diakóniai szemléletet, a közösségi létnek a jelentőségét, a szeretet által vezérelt együtt gondolkodást és együtt cselekvést tovább vitte számunkra, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés ebben a közösségben dolgozni.
Köszönöm szépen. Talán majd érti, hogy miért mondom. Nyugodt éjszakákat kívánok önnek a beszélgetésünk elejére utalva. Szerintem a hallgatóinkban nem maradt kétség afelől, hogy méltó volt arra, hogy megkapja ezt a díjat.